Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Jól Lét magazint hallják itt a Halas Rádióban, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. A mai vendégem Csordás Tibor, Tibi bácsi, nagyon sokunk tanára, tanítója, az utolsó néptanítók egyike. Szia Tibi bácsi, köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz István, én is köszöntelek, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
Itt vagyunk a Halas Rádióban, és ezt az épületet te nagyon-nagyon jól ismered. Honnan ismered ilyen jól itt a templom mellett, a református templom mellett, és milyen kötődéseid vannak ide?
Én 1945-ben Kiskunhalason kezdtem az általános iskolát a központi iskolában, és a harmadik osztályt 47-48-as tanévben ebben az épületben kellett kijárnunk, hiszen 1200-1400 gyerek járt az iskolába akkor, nem fértünk el ott mindannyian, és hát ez a létszám, ez később is ilyen hosszú volt. Ebben az iskolában egy csodálatos ember tanított. Neve Zana Dezső. Olyan pedagógus volt, aki minden óraközi szünetbe kijött hozzánk, velünk játszott, mindenben részt vett, amit csináltunk, és imádtuk. A neveléséről annyit mondanék csak el, hogy 47-48-as év, bevezették az új forintot, jött az iskolába, és talált a földön egy 100 forintost. Nagyon megerült neki, mert ez nagyon nagy pénz volt akkor. Fölvette, indult tovább, hogy jön be az iskolába tanítani, és egy síró néni talált, kereste a pénzt. Ő vesztette el. Kivette a zsebéből a tanító úr, és odaadta neki, hogy most találtam, örülök neki, visszaadom. És amikor bejött az iskolába, azt mondta, hogy gazdagabbnak érzem magam most, mint nálam lenne a 100 forint. Úgyhogy ilyen ember volt, aki itt tanított, és nem az épület volt ilyen állapotban, mert rosszabb állapotban volt, de a nevelőtől, a tanítótól csodálatos volt ez az épület is.
Gondolom, Tibi bácsi, akkor ez nagyon-nagyon meghatározta a későbbi pályafutásodat is. Hogyan zajlott tovább, amikor itt 47-48-ban jártál ide iskolába, utána hogyan folytatódott a karriered, pályafutásod?
Itt végeztem Halason a 8. osztályt, 53-ban. Sikerült kitűnő eredménnyel végezni, és én már akkor a pedagógus pálya felé vonzódtam, és Kiskunfélegyházára az állami tanítóképzőbe mentem, ott jelentkeztem. Szívesen vettek föl, mert a városi iskolából kevesen jutnak be gyerekek, és ott tanultam szintén egy csodálatos nevelőtestület. Ott nem egy embert kell megemlíteni, mint a Kiskunhalason sem, csak egyet, majd később szóba kerül az is. Olyan csodálatos tanáraim voltak, akikhez évekig visszajártam. A rajztanáromtól megkaptam később, mikor már tanítottam és rajzoltam, itt festettem itthon, megkaptam az ő festőkészletét, amelyet hátra lehetett akasztani. Én már, Tibor, öreg vagyok, te még menjél ki és fessél. Ilyen volt a kapcsolatom a tanáraimmal, nagyon szerettem őket, nagyon tiszteltem őket, és ők is, ha találkoztam velük 20 év múlva, 30 év múlva, 40 év múlva, és az utca túlsó oldalán voltak, mint például Kapus Béla tanár volt osztályfőnök, és az énekkar vezetője, ment hangversenyt adni, ő volt ugye a karnagy, úgy ment, hogy a diákok, az énekkarból a fiúk négyen elmentek érte a lakására, és gyalogosan kísérték vissza. Mi Brigittával, a feleségemmel ott voltunk az út, Kossuth utca másik oldalán, ez elég széles utca, ott voltunk, megállt, meglátott, és szólt a fiúknak, az ott az a Csordás Tibor, akiről beszéltem. Ilyen kapcsolatban voltam velük. Így történt az, hogy ott sikerrel érettségiztem, hát ezt el lehet mondani, hogy sikerrel, mert ez a az érettségi bizonyítványom a képzőből, amely nem csak az érettségi tantárgyak, hanem minden tantárgyról ott van a végső jegy, amelyet a tanítóképzőben tanultunk.
Kedves hallgatóknak, hagyd tudósítsam, hiszen itt van előttem tanítóképző érettségi bizonyítvány Csordás Tibor részére. Nem árulok el titkot, valamennyi osztályzata jeles, és a követelményeknek kitűnően megfelelt, és hát ez 1957. június 21. Most lesz az évfordulója néhány nap múlva. De Tibi bácsi, hogyan kerültél az érettségi bizonyítvány megszerzése, a tanítói képzői érettségi bizonyítvány után ide-vissza Kiskunhalasra.
Nálunk azt csinálták ekkor még, hogy fél évkor, negyedik osztály fél évében mindenkinek megvolt a helye. 33-an voltunk végzős fiúk. Én voltam egyedül, aki városba került, osztott iskolába, tehát hogy csak egyetlen osztályt tanítottam. A többiek mind részben osztottba, vagy pedig osztatlanba. Ez azt jelenti, hogy az új végzetteket kitették az tanyasi vagy kisfalusi iskolába, kiraktak két embert, ha lehetett. Egy leányt, aki végzett, és egy fiút. És akkor 1-től 4-ig a leány tanította, 5-től 8-ig a fiú tanított mindent. Természetesen jöttek a házasságkötések, mert együtt éltek, együtt dolgoztak, ez csak így lehetett, és ezek a házasságok megmaradtak, tehát még most is tartanak, akik még élnek, azoknál megvan még, és nem, nincs változtatás. Úgy kellett tanítaniuk ott kint a kis tanyasi iskolában, vagy kisfalusi iskolában, hogyha onnan tovább tanul a gyerek, akkor az minden középiskolában állja meg a helyét. Ezért mondtuk azt, hogy a néptanítók, a nemzet napszámosai voltunk. Én bekerültem a városba, itt laktak a szüleim, tehát én nekem megvolt a helyem. Ők, akik kikerültek kisfaluba, ők bizony hétvégeken elmentek ebédelni a családokhoz. Mentek sorba, és megkapták a meghívásokat, és tanító úr jöjjön, és akkor itt fog ebédelni nálunk. Ez volt a rendje. De úgy bocsájtottak el a tanítóképzőből bennünket, hogy fiam, nem tudod, hogy hová kerülsz. Mi lesz ott az emberek gondja, problémája? Méhészkedni fognak? Te soha nem méhészkedtél. Nem baj, van könyvtár, létezik anyag, olvasd el, tanuld meg, és tudjál segíteni. Kosarat fonnak a Tisza mentén, a Holtisza mentén, Tiszaalpáron, lakiteleken. Tudjál arról is valamit. Amit kell, azt tanuld meg, mert te leszel a falunak a segítője, a művelője. Úgyhogy így kerültem, és akkor Halasra kerültem.
Tibi bácsi, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most egy zeneszám következik, aztán jövünk vissza Csordás Tiborral, az utolsók, vagy az egyik utolsó néptanítóval itt Halason.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Csordás Tiborral, Tibi bácsival, pedagógusnak volt a közelmódban, és egy kicsit visszatekintünk. Ott tartottunk, hogy a tanítóképző elvégzés után visszakerültél Halasra. Hova kerültél, milyen osztály tanítottál, és hogyan zajlottak az első évek?
A központi iskolába kerültem, amelyik Szűcs József iskola lett utána, és ilyen néven vált ismerté a megyében, mert tényleg olyan jó hírű iskola volt. Oda kerültem tanítóként, és tanítottam egy második osztályt, amelyik vegyes osztály volt, fiúk és lányok, és tanítottam egy negyediket a következőben, amelyik fiú osztály volt. Ekkor a zsidó templom udvarán lévő tantermekben, helyiségekben tanítottam, mert megint 1100-1200 tanulója volt az iskolának, és ott nem fértünk el a központi iskolában. Akik ott voltak, azoknál is úgy kellett, hogy heti váltásban tanulnak, délelőtt vagy délután, mert egy tantermet ki kell használni mind a két alkalommal. Tehát én ott tanítottam. Nagyon jó volt. Tanítói képesítő vizsgát az első tanév után kellett tennünk, tehát mi csak érettségiztünk Félegyházán, és mivel a Kiskunfélegyházi tanítóképző megszűnt, Baján lett a főiskola, ezért Bajára kellett lemennünk a képesítővizsgát megtenni. Ott beszélgettünk a fiúkkal, mi vár rád? Hát én vagyok a legfiatalabb férfi, valószínűleg úttörő csapat vezető leszek. Én is ezt mondtam, mások is ezt mondták. Mit akarsz csinálni? Játékot, szórakozást a gyerekeknek, tehát sportot, táborozást, arra előkészíteni, ezeket csinálnám. Hova vinnéd táborba? Hát nem tudom még. Akkor induljunk neki, és járjuk be az országot. Végigjártuk Magyarország hegyvidékeit, ezkor 58-ban, többen az osztályból, és a turista térképen bejelöltük, hogy hol van megfelelő hely táborra. Ivóvíz van, egy 3-4 kilométernyire van már üzlet is, de olyan helyen legyünk, ahol nem zavarnak bennünket, ahol nyugodtan lehetünk, nincs forgalmas út, semmi, és ezeket a táborhelyeket bejelöltük. Végigjártuk a Bakony, a Dunazug-hegység, a Börzsöny, a Mátra, Bükk és a Zemplényi-hegység. Ezeket jártuk ekkor végig. Fárasztó volt, de nagyon megérte, mert ezt fölhasználtuk a későbbiekben. Amikor a második évet is letöltöttem úgy, mint tanító, akkor elküldtek egy nyári tanfolyamra, hogy bevezetnek egy új tantárgyat, politechnikát, erre még nincs meg a képzés a főiskolán, tehát csak nyári tanfolyam lesz, egy kéthetes tanfolyam, ahol meg kell tanulni azt, hogy papírmunka a könyvkötés alapjaig, famunka a csapolásokig, fémmunka a forrasztásig, és ezt kell a gyerekeknek tanítani. Új felszerelést kaptunk, lent a pincében alakítottak ki egy műhelyt és egy raktárhelyiséget hozzá, és megkaptam ezt a feladatot, hogy menjek el, tanuljam meg, hogy mit kell csinálni. Természetesen csinálta. Amikor jött egy olyan ember, aki már végezhetett a felsőfokú tanítóképzőben, és tanulhatott politechnika szakmának a tanítását, akkor átadtam neki ezt a munkát. Ez természetes dolog. De mivel a felső tagozatba kerültem, meg tudták tenni azt, hogy az órakedvezményt az úttörő csapatvezetéshez kiadják. Heti kevesebb órában kellett tanítanom, mert a délutánaim lekötötte az úttörő munka. Ezért fölhelyeztek, ugye megkaptam az úttörő csapatvezetést, és azonnal arra kellett készülni, hogy a következő évben, 1960-ban már úttörő tábort kell vezetni. Csak fiúkat vittem az első táborba, nem sokat. 23 fiatal volt, meg én voltam egyedül fiatal pedagógus, de hát már nem iskoláskorú, ifi vezetőim voltak. Amikor készültünk a táborra, ilyen ifi vezető, hogy Knézi Jenő, te mint sportriportert ismered, édesapja itt volt fogorvos, a Jenő a gimnázium tanulója volt, nagyon jól állt rajta az egyen sapkája. Nagy Lukács, tornász gyerek volt a Szilárdi Áron gimnáziumban, Tósaki József technikumból, tehát középiskolákban voltak gyerekeim. És volt még egy segítőm, akkor egy ifi vezető segítő, Horváth Zinger István. Elhozta a Nagy Lukács az utolsó megbeszéléseinkre, hogy tanár úr, ha lehetne, ez a fiú az én testi lelki jó barátom, így mutatta be, eljönne a táborba szakácsnak. Jól van, nem tudom, hogy főz, de amíg a beszélgetés tartott, mindig figyeltem, egyfolytában mosolygott a gyerek. Mondom a beszélgetés végén, mikor elköszöntünk, hogy rendben van, jöhetsz. Nem tudom, hogy főzöl, majd segítek, hogy mit kell csinálni, de azt tudom, hogy ha jégesővel meddünket, ha vihar pusztítja el a tábort, akkor is lesz egy valaki, aki nem keserek, hanem nevet mosolyog közöttünk, és azt te leszel. Na, ez a fiú főzött a táborban, és az 1980-as évek elején, tehát ez 60-ban volt, 80-as évek elején Kiskunhalason olvastam egy plakátot, hogy Horváth Zinger István mesterszakács bemutatót tart, az Állami Gazdaság színpadán lesz ez a bemutató. Jöttem hazafelé a kollégiumból, bementem. De hát még akkor a bemutató nem volt, csak lent voltak a konyhába. Ilyen néven nem sok ember szaladgál Magyarországon, megnézem már hát, ha az a fiú az. Beléptem, meglátott, tanár úr, Ágasvár, ez volt az első. Úgyhogy mondta, hogy katonaságnál a konyhára került, utána tanulta a szakmát, a szakásságot, és most már mesterszakácsként dolgozik. Tehát így kerültem ide, nagyon sok tábort vezettem, nagyon sok felé. Azt hiszem, ha jól összeszámolnám, 15 tábor volt, és ezek olyan kéthetes táborok voltak.
Tibi bácsi, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, egy zeneszám következik, mi pihenünk, szusszanunk egyet, aztán jövünk vissza Ágasvárral és a Szűcs iskolával a folytatásban.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Csordás Tiborral, Tibi bácsival, az utolsó néptanítók egyikével itt a pedagógus nap környékén és a tanévzárás kapcsán természetesen. Ott tartottunk, hogy a Szűcs iskolában tanítottál, Tibi bácsi, rengeteg tábort szerveztél, és sok minden mást végeztél, még ott csináltál, tevékenykedtél, foglalkoztál a gyerekekkel. Meddig tartott ez az időszak, és hogyan következett be a váltás, hol tanítottál utána, hol dolgoztál, hol foglalkoztál a gyerekekkel a továbbiakban?
15 évig tanítottam a Szűcs József iskolában, ahogy fölkerültem a felső tagozatba két év után, azután matematikát, kémiát, földrajzot, magyar nyelv és irodalmat, tehát az igazgató, aki ugyancsak tanítóképzőt végzett Halász Géza előtte, tudta, hogy bármilyen tantárgyat ránk lehet bízni, akik ebben a képzőben végeztünk, úgyhogy ezeket csináltam. Nagyon sikeresen, jó eredménnyel, Lovas Jolán, zeneiskola igazgatónője volt. kémia versenyből ugye megyei győztes lett maximális ponttal. Illés Pista, Illés Gergely doktornak a fiáról van szó. Őt csak matematika szakkörön tanítottam, nem én adtam a jegyeit matematikából, de én készítettem föl matematika versenyre, megyei versenyt nyert. Hát sajnos a kolléganő az úgy volt vele, hogy az órán rosszalkodott, nem kap ötöst, tehát egy megyei versenyes győzelem után sem kap ötöst a gyerek, de hát ilyen is van. Tehát ott tanítottam 72-ig. Nem szívesen mentem el onnan, mert én ott voltam diák, ott kezdtem tanítani, ott húztam le a 15 évet, és jól éreztem magam a testületben. De amikor kijöttek, hogy megépült egy új iskola a Fazekas Gábor utcán, és nem lesz több gyerek a városban, nem kell több pedagógus, át lesznek csoportosítva a gyerekek, tehát a pedagógusokat is. Kijöttek első alkalommal, kijelentkezik, senki. Kijöttek második alkalommal, kijelentkezik, hogy átmegy, senki. Azt mondták, legközelebb kisorsolják. Hát ez vele gondoltam, nekem se lenne jó, másoknak se, és voltak ott olyanok, akik akkor kerültek oda, egy vagy két évet dolgoztak ott, Podobnyi Lajosné, Faddi Istvánné, Péter Imréné, Franciskovics Anna, Sarok Ágnes, Borné Sarok Ágnes, és mondtam nekik, hogy menjünk át együtt. Ha együtt megyünk át, tudjuk egymást segíteni, és tudunk a testületen is valamit kovácsolni, változtatni, hogyha úgy kell. Így mentünk át a Fazekas Gábor utca iskolába. Ez egy testnevelés tagozatos iskola, csodálatos volt. Az első tanévben az elsősök, akik mikor mentek ki szünetbe, és a vécérés kézen állva mentek a folyosón, mert már tudtak kézen állni, akkor kaptak letolást, hogy miért csináljátok, ahelyett, hogy örültek volna neki az emberek, hogy azt csinálják.
Én is elsős voltam, és én is kézen állva mentem a vécére, hiszen emlékszel te rám nagyon jól. Ott mit tanítottál, Tibi bácsi, hiszen a sporthoz is kötődésed volt, hiszen te is egy testi tagozatos iskolába mentél tanítani.
Igen, én nem a testnevelés tagozatosokat tanítottam, hanem hiszen az évfolyamonként egy osztály volt csak, hanem a másik osztályokban tanítottam. Először két éven keresztül egy harmadik, negyedik osztályt, ugyanaz az osztályt harmadik, negyedik osztályban, majd fölkerültem a felső tagozatba testnevelést és rajzot tanítani. Ez egy külön élmény volt, mert gondolj bele, hogy én is sportoltam középiskolás koromban, röplabda bajnok csapatban voltam, be megyei bajnokságot nyertünk. Akkor sem voltam 10 centivel magasabb, mint most, legfeljebb 1 centit mentem azóta össze, és nem cserejátékos, hanem összesen 6-an voltunk játékosok. Mi akkor nem kézilabdáztunk. Azt még abban az időben nem tanították középiskolában sem. Itt az volt a szokás, hogy az iskolákat azt szerint értékelik, hogy milyen jó a kézilabda csapatuk. Ez számít. Elmentem a Pikóhoz, Kiskunhalason ismerik, hogy kiről van szó, Horváth István tanárról. Elmentem a Maricához az edzéseket megnézni. Megvettem egy szabálykönyvet, megtanultam a kézilabda szabályait, és tanítottam a gyerekeket. Megtanultam jobb kézzel, bal kézzel dobni a labdát, tehát, hogy tudjak bal kézés, mert jobb kezes vagyok, és úgy voltam, ha én meg tudom tanulni 20 perc alatt, hogy a bal kézzel is oda dobjam a labdát a kapuba, ahova akarom, akkor a 14 éves fiú az hamarabb megtanulja. Megtanítottam neki. Olyan csodálatos kis csapatom lett akkor, csak én néhány neve, hát ne is csak neki, na, hadd mondhassam el, Nagy Ernő, Gusztos Károly, Herner Donát, Lukács Laci, Koch Tivadar, Kozarik Antal, Kardos Sanyi, ilyen csapat, még egy másik cserekapus, a Mester Tibi, csodálatosak voltak. A középiskolák testnevelő tanárai versenyeztek azért, hogy hova menjenek a gyerekek. Én a 8-os gyerekekkel, fiú csapattal mehettem edzést tartani a Tekóba, és kaptam edzőpartnert, első-második éves középiskolásokat, mehettem a gimnáziumba, kaptam edzőpartnert, mert mind a két testnevelő tanár azt kérte, hogy oda küldjem a gyereket. Mondtam, hogy ez a szülőkön múlik, meg a gyereken, ti beszéljetek vele, én nem mondhatom meg. Én nem mondhatom, hogy ide menj, vagy oda menj. A gimnáziumban mentek. Tehát Piko végigjárta a szülőket, akik nem jelentkeztek oda azonnal. Azt mondta, hogy segíti a gyereket. Nem azzal, hogy az osztályozó értekezleten azt mondja, hogy adjatok neki 4-est vagy 3-ast, hanem azzal, hogyha valami tantárgyal baj van, akkor ad mellé felsőbb évest korepetálni. és azt ő rendezi. Úgyhogy oda mentek. És ezek a fiúk, amikor másodikosok voltak a gimnáziumban, és itt volt Halason a kézilabda bajnokságuk, az országos bajnokság, a kezdőcsapatban, akik fölmentek a pályára, öten az én gyerekeim közül voltak ott, úgyhogy nagyon-nagyon büszke voltam, és szívesen néztem őket.
Meddig tartott ez a fazekasos korszak, és utána ismét egy váltás következett?
Igen, 8 évig tartott ez. Tehát amikor az az első osztály kiment, ott volt az én fiam is, és mivel testnevelés tagozatra járt, ezért ugye úgy volt, hogy nem kézilabdázhatnak. Aki tornász gyerek, az nem kézilabdázhat, mert olyan bolond gyerek nincs, hogyha labdázhat is, hogy szeren kell kínozni magát, akkor ne a labdát válassza. De mivel egy edzésen eltörte a kezét, ezért nem tornázhatott későbbiekben, és akkor megengedték, hogy kézilabdázon. Ő 2 évvel fiatalabb volt, mint ez a nagy csapatunk, de játszott velük, és a megyei bajnokságon is játszhatott velük, és mint alacsony kis szélső, megdobálta a góljait többet, mint némelyik nagy 8-os gyerekem. Tehát jó volt. És 72-ben kezdtem ott, 8 évig voltam ott még, és akkor átmentem a kollégiumba. Most már úgy mondjuk, hogy Bernát Lajos kollégium, akkor még csak hétvégi diák otthon volt. Ez a kollégium egy csoportvezetői nevelő tisztséget adott nekem, és sportfelelős voltam, meg hát ifjúságvédelmi felelős, mert az is voltam közben még. A sportfelelősség az azt jelentette, hogy asztali tenisz, sakk, kézilabda, labdarúgás, tollaslabda, röplabda. Megbocsánat, még egy testépítés, egy konditerem. Hát amit szívesen csináltam, az volt a kézilabda, a tollaslabdázás, az asztali tenisz, a sakk. A labdarúgást azért nem szerettem nagyon, mert én szemüveges vagyok, és kézilabda mérkőzésen soha nem törték össze a szemüvegemet, foci meccsen sokszor. Ez sajnos, ez így van, azt nem úgy irányítják, mint ahogyan kell. Csak ezért nem szerettem. Amúgy nagyon jó volt, jól csináltuk. Konditerem olyan lett, hogy van egy helyiség, amit be lehet rendezni, de hát nincs mivel. Nekem volt fekpadon, voltak súlyzóim, azt bevittem, és addig, amíg nem lett másik, amíg nem tudott a kollégium vásárolni támogatásból sportszereket, fekpadokat, addig az volt bent. Utána hazavittem azokat, és használták a többit. Kapcsolatunk volt a János Halmi diák otthonnal, és évente egyszer ők jöttek ide, egyszer mi mentünk át hozzájuk, nekik nagyon megtetszett a konditermünk, ilyet ők is szeretnének csinálni, és akkor én csináltam egy fekpadot, és adtam nekik egyet. Trabanton volt csomagtartó a tetején, és átvittem János Halmára, és ott hagytam nekik, és ők használták.
Tibi bácsi, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most egy zeneszám következik, aztán jövünk vissza a magazinnal, és Csordás Tibi bácsival.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Csordás Tibor, tanító, néptanító, hogy ő fogalmaz az utolsók egyike, hogyha fogalmazhatunk így, és ott tartottunk, hogy a most már Bernát Lajos kollégium nevelő tanára lettél, és sportfelelőse, és gyakorlatilag mindenese. Meddig tartott ez az időszak, és arra is emlékszem természetesen, hiszen a szomszédban vagyok én, és voltam akkor is, tehát kollégák vagyunk, és erre büszke vagyok, hogy nyugdíj után is rengeteget dolgoztál még.
60 éves koromban elmehettem nyugdíjba, de tovább dolgoztam. Nem voltam állásban már kollégiumban, de szakkört, sportkört vezettem. És akkor a sportkörhöz hozzátartott a sakk is, mert a János Halmekkal volt a sporttalálkozókon bevezettük, hogy sakkmérkőzések is lesznek, hát azt is csináltam. Nagyon jó eredménnyel a gyerekekkel. Úgyhogy csináltam tényleg évekig, de akartam mást is még csinálni, mivel korábban is tanítottam már rajzot, és hát én is rajzszakkörbe jártam felnőttként Riószegi Balázsral, meg Barát Józseffel, meg Halász Gézával együtt rajzoltunk, festettünk. Fölkértek a szakmunkásképző iskolába, most akkor Vári Szabó Garbai sok néven futott már, de a szakmunkásképző iskolába fölkértek, hogy rajzot tanítsak. Hát ez 2 hetenként 1 óra, tehát nem sok, de 15 osztályban. Úgyhogy azt nem mondom, hogy minden gyereket név szerint megismertem és tudtam, de az biztos, hogy akit tanítottam, azokkal, ha találkoztam vásárolok a vasboltban, és oda jön a fiatalember, hogy én még ilyet nem éltem sohase, hogy valaki előző alkalommal bemutassa, hogy ezt fogjátok rajzolni a következő órán, és ezt meg ezt csináljátok meg, és hozzátok el, hogy azt a kockát papírból csináljuk meg mindent, és megcsinálták. Na azért mondom, tehát én tanítottam még összesen 71 éves koromig. Akkor hagytam abba a tanítást, és ez jelentett 52 év tanítási időszakot. Utána tanítani már iskolában nem tanítottam. Készítettem föl matematika érettségére gyereket, akkor ugyanezt a tanulót kémia vegyész technikusnak akart tanulni, és akkor ott segítettem. Ekkor kellett számítógépet vennem, mert tankönyvük nem volt. És az internetről kellett megkeresni mindent, hogy mi hol van. Tehát olyan dolgokat kellett tanítani, amelyeket én nem tanulhattam az iskolában. A tanítóképző kevesebbet adott matematikából, kémiából, mint a gimnázium, mert nekünk a tanítással kapcsolatos módszertani, meg egyéb dolgokat kellett megtanulni, és a tanítást gyakorolni. Nekem csak annyi volt, hogy szerettem, mint ahogy szerettem rajzolni, és volt kiállításom, és szerettem festeni, és szerettem a matematikát, szeretem a verseket, és csodálatos élményeim vannak, nem csak a városi ünnepségen szerepeltem meg egyéb, de hát sok minden van, és hát ez volt, hogy valamit még csinálni kell. Megalakult most már több mint 10 éve a Nyugdíjas Pedagógus Klub. 5 személy volt a vezetőség tagja, az megalapítója Svóv János, aki a kollégiumnak az igazgatójaként ment nyugdíjba. Természetes, hogy mentem azonnal, hogy segítek, és mivel én nagyon sok kirándulást szerveztem a kollégiumból is, országjáró kirándulásokat, én magamra vállaltam, hogy a Nyugdíjas Pedagógus Klubnak is szervezek kirándulásokat. Ezt meg is tettem, és hát mondjam így, hogy a mai napig, most már 10 éve én vagyok a klub vezetője, mert János egészségi állapotára való tekintettel lemondott egy másfél év után, nem tudta már csinálni. És én elhoztam magammal a papíromat, amelyre fölírtam azt, hogy mégis merre voltunk kirándulni, mert azért 10 év, minden évben egy nagy kirándulás, egész napos autóbuszos kirándulás, ezen kívül vonattal, autóbusszal, tehát a menetrend szerinti busszal, és személyi gépkocsikkal, ahogy jártunk, tehát több mint 20 kirándulás volt, amelyet megszerveztünk. Az 50 fős kirándulásokra, az autóbuszosokra 65-70 jelentkezővel. Ez azt jelenti, hogy jól sikerült az előző évi is, tehát ez azt jelentette. Minden kirándulásra nagyon fölkészültünk. Úgy mondjam, hogy előző időszakban, tehát egy hónappal hamarabb végigjártuk az utat. Mert hiába van internet, ott megnéztem, telefonszám, ezzel kell beszélni. Fölhívok, és azt mondják, hogy magánlakás. De mondtam, én azt a múzeumot hívtam. Jaj, nem, az édesanyám a múzeumban dolgozott, de a saját telefonszámát is megadta, az van benne még. Sajnos nem vették le, már 3 éve nyugdíjas, és itthon van. Tehát azért mondom, nem lehetett csak úgy. Mindent a helyszínen kellett megbeszélni, ekkor érkezünk, ezt akarjuk megnézni. Amikor végigmentünk, megnéztünk mindent, amit akarunk nézni, és csak azokat hagytuk meg, amelyeket érdemes megnézni. Tehát amikor bementem abba a múzeum vagy kiáltóhelyre, és azt mondtam, hogy most mi megnézzük, ekkor jövünk kirándulni, és mielőtt elmegyünk, én megmondom, hogy jövünk-e vagy nem. Mert nekünk az időt be kell osztani, ennyi időnk van, egy napos a kirándulás. Nagyon-nagyon jó volt, és nagyon szeretettel csináltam. És azóta ugye, hogy János leadta, nagyon sok mindent kellett mást is, tehát nem csak a kirándulást csináltak. Minden hónapban rendszeresen van foglalkozásunk, kivéve most ezt a karantén, a koronavírusnak a visszatartó erejét, tehát mindig, és egészségügyi előadások, tehát orvosok voltak nálunk, munkájukról számoltak be emberek, pedagógusok, logopédus, Barát Jóska volt ott, óvónők, bábosok. Ismerjük meg egy kicsikét a többieket is, és hogyan is, mint van. Ott tartunk most, hogy most pihenő van, pauza, és én nagyon szeretnék keresni egy utódot. Elmúltam 81 éves tavaly. Most már 82-hez vagyok legközelebb, és nagyon jó lenne, hogyha találnék valakit, aki átvenné a klub vezetését. Akik ott vagyunk, Molnár Nértek a beteg nem szívesen vállalná. Nem tudná. Szabóné Klárika nagyon sokat segít, nagyon aranyos, de azt nem vállalhatja fel. Kelemen Ferencné, ő is abban a korban van, már 80 év. Tehát nem adhatom azt, hogy csinált te 10 évig, most én utána, mert az már úgy nem megy. Úgyhogy ez van, hogy kellene keresni. És nekem két férfi név van előttem, de mind a ketten dolgoznak még. Volt ott Mester Sanyi nálunk, előadást tartott, tudom, hogy túrákat szervezett, kajakos túrákat gyerekeknek, szóval tudom, hogy milyen agilis, és jó lenne nagyon. Ő az egyik, de még van néhány éve. Meg ismered Tóth Pistit.
Látásban.
Tehát te volt a másik, akire gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogy nem tudom, hogy munka mellett, mielőtt nyugdíjasok lesztek, meg tudnátok-e oldani ezt, valamelyikőtök fölvállalná ezt. Mert itt hagynám, nézd végig a programunkat, ami volt eddig az előző években. Itt van ez a napló. Ezt is én vezettem, de benne van azért minden. Segítséget kértem az a legelején, hogy azt ne nekem kelljen csinálni. Egy kolléganő volt, aki nagyon szép betűkkel tudott írni, de ő nem jön el egyik foglalkozásunkra se. Én írjam le, és akkor majd beírja a naplóba. Hát mondom, akkor köszönöm szépen, akkor én beírom a naplóba, és így van. De tényleg nagyon szeretném, ha megnéznétek, te is, Sanyi is, hogy hát ha nem tudom megvárni azt, hogy mikor leszel nyugdíjas, és addig csinálom. Ezt meg kell értened, mert akarok én jól lenni. Volt tanítványaimnak, mondtam, hogy minden kerek 10. születésnapjukon elmegyek, akiket úgy vagyok barátságban megköszönteni. Most 70 évesek. Mondtam, elmegyek a 80-ra, elmegyek a 90-re hozzátok, de a 100-ra már nem akkor öregek lesztek, úgyhogy... Na, tehát nem akarom még feladni a dolgot, akarom, hogy friss legyek, csináljam a dolgot. Ezért mozgok, ezért van a konditermem, és csinálom, és használom. Ezért van az, hogy középiskolás matematika könyveket előszedek, és végig meg akarom oldani a 4 évnek az összes matematika feladatát, ami a tankönyvben van. Körülbelül egy harmad része már készen van, de végig az összeset meg akarom oldani, elejétől a legutoljáig. Legyek még annyira friss szellemileg is. Én nem mondom azt, hogy néha nem felejtek el dolgokat, nem a régieket annyira, hanem az újakat, hogy úristen, hol hagytam ezt, hova tettem le, de azért szeretném, hogyha rendben lehetnék.
Tibi bácsi, én is szeretném, és kívánom neked, nekem, valamennyiünknek, hogy még sokszor találkozzunk ilyen beszélgetések folyamán, tudjad végezni a feladataidat, a mindennapos feladatokat, és akkor erről a váltásról, erről a stafétáról még beszéljük. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és örülnék neki. Tehát annak már eleve örülök, hogy nem elutasító volt ez a váltás, hanem gondolkodásra lehetőség, igaz? Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök.
Én megköszönöm a Halas Rádió minden kedves hallgatójának a mai figyelmet. Mai vendégünk Csordás Tibor Tibi bácsi volt, az utolsó néptanítók egyike. Jövő héten is lesz magazin, Jóllét magazin, akkor is várom önöket, majd figyeljék az adásainkat, hiszen érdemes meghallgatni ezeket az értékes tapasztalatokat, történéseket. Viszont hallásra!